kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napra kész műsorban egy érdekes témát ajánlok szíves figyelmükbe. A román sajtóban jelent meg egy interjú Asztalos Csabával, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács tagjával, amelyet később aztán a Transindex hírportál is átvett és lefordított, amelyben a szakember nyíltan állást foglal a magyarországi Soros György elleni óriás plakát kampány kapcsán. Azt is elmondja, hogy miért lett közellenség a közép-kelet-európai államokban Soros György, illetve kitér a mai műsor kapcsán a diszkrimináció ellenes tanács munkájára, azokra a témákra, amelyekkel a testület jelen pillanatban foglalkozik. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Asztalos Csabát, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökét, akivel egy tegnap délután elkészített interjúban beszélgetünk mindenről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget!
Nagyon érdekes interjú jelent meg önnel a Romania Libera hasábjain, amit a Transindex hírportál is átvett, lefordított. Soros György elleni kampányról van szó, és nagyon áthatóan elemezte ön a kialakult helyzetet amúgy Romániában és Magyarországon. Mitől gondolja úgy, hogy Soros György lett az első számú közellenség itt Közép-Kelet-Európában?
Elsősorban ez egy kommunikációs stratégia. A régióban szükségük van egyes kormányoknak arra, hogy megszemélyítessék az ellenségképet egy non-profit szervezettel vagy civil aktivistákkal nagyon nehéz harcolni, de maga Soros György, aki úgymond zsidó, azon kívül spekuláns, és még ezt hozzáfűzöm azt is, hogy magyar, mert ez a sorosodás, ez Romániában elkezdődött még a 90-es években, és ez a három elem, amit én felsoroltam, és főleg a magyar eredete, az Romániában nagyon használták a 90-es években, mint veszélyforrás feltüntetése. Amúgy Soros György a maga alapítványával emberekben fektetett, mentalitásban fektetett, nem más eszközökben, és látszik, hogy azon társadalmakban, ahol a demokrácia szabályait, az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, és féldemokratikus rendszereket, vagy liberális rendszereket dolgoznak ki, ezek összeférhetetlenek ezekre az elvekkel, és erre reagál a civil szféra, amit nehezen lehet kezelni a kormányok részéről, ezért használják ezt a kommunikációs eszközt, hogy megtestesítik, tehát megszemélyesítik az ellenségképet. Magyarország esetén hát folyamatosan ellenségképre van szükség a belpolitikában kimutatni azt, hogy Magyarország támadás alatt van, és szükség van valakire, hogy megvédje Magyarországot. Itt persze a migráns kérdés az egy komoly kérdés, amit dönteni kell, és ami nem egy könnyű kérdés, és amiben Magyarországnak van határozott álláspontja, és én úgy gondolom, hogy sok esetben ez a határozott álláspont ez helyes, de ez több mint külpolitikai megfontolás. Úgy látom, hogy sorosozás, és Soros György, ez egy olyan eszköz, amit nagyon használnak a régióban, és nem csak a régióban, látjuk az Egyesült Államokban is, elsősorban azért, mert ez az ember nem tud védekezni. Tehát itt a régióban ez szóljon hozzá, hogy Soros lent, Soros lent. A plakátot illeti és a kampányt illeti, az sajnos második világháborús időket elevenít meg, ahol az antiszemitizmus elemei jelen vannak. Láttuk Magyarországon is, hogy a plakátokra nagyon voltak olyan estek, ahol a plakátokon antiszemita üzenetek jelentek meg. Igaz, hogy nem lehet elmondani azt, hogy a magyar kormány antiszemita vagy antiszemita kampányt folytat, de ennek van egy ilyen hozadéka közvetlen módon, mert látszik, hogy a társadalomban, egy olyan társadalomban, ahol előítéletek vannak, sztereotípiák a zsidókkal szemben, egy ilyen kampánynak más hatása is van, mint amit a kormány szeretett volna elérni.
Ezekkel a plakátokkal kapcsolatosan, amelyek úton útfélen ki vannak függesztve Magyarországon, Brüsszel tiltakozott. Érdekes módon az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu közelmúltbeli budapesti látogatása során ez így konkrétan nem vetődött fel. Na most vajon miért van ez a különbség a két álláspont között?
Politikában és külpolitikában sokszor kompromisszumokat tesznek a színészek, és én úgy vélem, hogy magyar-izraeli kapcsolatokban ez a kompromisszum fennállt ebben az esetben is, és ugyanakkor hát Izrael, jelenleg izraeli kormánynak is van kifogása a civil szférával szemben, és a Soros Györgyel, aki bírálta, vagy a civil szféra bírálja az izraeli politikát a palesztinokkal szemben. Persze ez egy nagyon komplex téma, és ilyen szempontból is egybecsengtek a vélemények, de láttuk, hogy a zsidóközösség és a zsidóközösség képviselői úgy Magyarországon, mint nemzetközi téren elmarasztalták ezt a kampányt, plakátkampányt, ami Magyarországon folyt.
De már most Romániában lehetne ilyen kampányt folytatni ilyen óriás plakátokkal? Nem ütközne-e ez bele a diszkrimináció ellenes tanács tevékenységébe például?
Mi véleményem szerint elítélnünk egy ilyen kampányt, és a Romániában ez megtörténne, ugyanis én úgy gondolom, hogy ez kimeríti a gyűlölet beszéd kampány fogalmát. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a magyar kormány ezt célozta meg, de hogy ennek van egy ilyen mellékes hatása is, az biztos. Főleg amikor egy állam, egy kormány kezd egy ilyen kampányban, hát ez egy kicsit meredek. Ami Romániát illeti, persze mások a valóságok, olyan szempontból, hogy Románia nem konfrontálódott egy migráns hullámmal, és nem kellett, tehát nem volt belpolitikai téma már, mint olyan elevenen, mint Magyarországon ez megtörtént, mert én személyesen tapasztaltam rá a Budapesten, a keleti környékén, mit jelent az, amikor egy tengerember ott van, és valamit kezdeni kell velük, tehát válságállapot volt. Romániában ez nem történt meg. Romániában más szemszögből használják ezt az eszközt, vagy legalábbis próbálják használni. Itt a jogállamiság körüli vita kérdésében használják, igazságszolgáltatás körüli kérdésekben használják, civil szervezeteket támadják olyan szempontból, hogy befolyásolná őket Soros, és politikailag hatást gyakorolna az ország belügyeiben. És ilyen szempontból használják ki, és próbálják ezt a témát felgöngyölíteni. Ugyanakkor van egyfajta nacionalizmust, amit próbálnak felélénkíteni, főleg pont a kormány románságot illeti, és az az érzésem, hogy egyesek, legalábbis ami pontát illeti, megpróbálja lemásolni az Orbán Viktor miniszterelnököt. Persze Romániában azért mások a viszonyok, fél köztársasági rendszerben vagyunk, nem voltak olyan többségek, mint Magyarországon politikai többségek. Amit Orbán Viktor sikeresen véghez vitt, az azért egy társadalmi elégedettséget tudott létrehozni abban, hogy másképpen osztotta vissza a jóléti elemeket, megadóztatta a multi cégeket, a bankokat, a pénzügyi szektort, és sikerült a valutában felhelyt hiteleket forintban átszámolták, és ilyen szempontból valahogy egy gazdasági szuverenitást kialakított Magyarországon, aminek volt pozitív hozadéka is, de ennek árnyékában látjuk, hogy rengeteg nemzetközi jelentés vagy a nyugati államok keményen kritizálják Magyarországot a demokrácia deficittel kapcsolatosan, sajtószabadsággal kapcsolatosan és más demokráciához, elvekhez kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatosan.
Na már most abban a bizonyos interjúban ön kiemelte annak kapcsán, hogy ugyebár Oroszországban, és majd Üzbegisztánban és Fehér Oroszországban is a hatóságok ellehetetlenítették a Soros György által finanszírozott szervezeteknek a működését, és éppen ezt emelte ki, hogy demokrácia deficit van azokban az államokban. Később pedig ugyanazokat a sérelmeket említi meg az interjúban Magyarországgal kapcsolatosan, tehát felvetődik a kérdés, hogy az ön véleménye szerint akkor most Magyarországon következnek azok a bizonyos civil szervezetek ellehetetlenítése, ami korábban keleten történt?
Hát Magyarországon láttuk, hogy elfogadnak egy civil törvényt, ami az átláthatóságot próbálja, átláthatóság elve alatt azért megbélyegzi a civil társadalmat. Rengeteg reakció volt, láttuk a norvég alappal kapcsolatos finanszírozás Magyarországon gondot jelent, tehát a civil szféra finanszírozása volt kommunista államokban egy komoly kérdés, főleg miután ezek az államok NATO és EU tagok lettek, a nyugat ott hibázott, hogy azt hitte, hogy ezek a társadalmak már ki tudtak magukban termelni elégséges immunitást arra, hogy bizonyos válsághelyzetekben a demokrácia deficitet tudják kezelni. Magyarországon is, és ezekben az államokban láttuk, hogy ez egy défit volt, tehát több időre van szükség a posztkommunista államokban arra, hogy a társadalom kitermelje azt az erőt és azt az immunitást, hogy akkor, amikor egy hatalom vagy másik megpróbálja kicsúsztatni a demokráciát, akkor ellen tudjon állni. Magyarországgal szemben is megfogalmazódtak kemény bírálatok, ami a civil szféra kezelését illeti, a törvénykeretet és finanszírozást illeti. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ugyanolyan valóságok vannak jelen magyarországi, mint mondjuk Belarus, Oroszország vagy más posztszovjet állam, de ilyen jelek voltak, és ilyen megközelítések voltak a régióban. Látjuk, mi történik most Lengyelországban például, ott is kemény demokrácia deficit felküzdik már, amit látjuk az EU reakcióit, és látjuk a társadalom reakcióit.
De már most azzal a tendenciával kapcsolatos, ami szerint Soros György közellenség is mindent megtesz annak érdekében, hogy a posztkommunista államoknak a berendezkedését destabilizálja. Ennek van egy nagyon érdekes felvetése Romániára vonatkozóan. Azt állítja, hogy ha Soros György képes lenne Romániát destabilizálni, akkor az azt jelenteni, hogy nem elég hatékonyak, erősek a titkos szolgálatok. De már most... ez a kettő ilyen szorosan összefügg?
Amikor egy miniszterelnök jelenti, hogy Soros Györgynek ilyen szerepe lehet, vagy ilyen befolyása lehet, ez egy komoly ügy. Ezeket nem lehet bagatellizálni, amikor olyan személyek részéről jönnek ilyen nyilatkozatok, amelyek köztisztséget töltenek be, és fontos pozícióban vannak. És ennek van nemzetbiztonsági kockázati vonzata is. Tehát én értem a közkommunikációban a manipulációt, de azért, hogy mondjam, ezekről a dolgokról komolyan kell beszélnünk. És persze ez köztudott, hogy a Romániában a titkosszolgálatok azért elég erősek, sőt túl erősek. Tehát ilyen szempontból nem vehetőek komolyan ilyen nyilatkozatok.
Az a tény, hogy jövőre országgyűlési választások lesznek Magyarországon, ez oda vezethet, hogy az ilyen szerű kampányok felerősödnek. És megint visszautalnék arra az interjúra, mert hogy ön kiemelte, hogy Orbán Viktornak feltétlenül szüksége volt egy ellenségre, mert hogy a országon belüli ellenzéke az nem elég erős is, itt természetesen a balliberális koalícióra, vagy a balliberális pártoknak a helyzetére gondolt.
Hát az ellenségkép az mindig jelen volt a politikai harcban, és főleg Magyarországon már rég kampány folyik. Általában Magyarországon akkor kezdődik a kampány, amikor befejeződik a szavazatszámlálás és kihirdetik a győztest. Másnap már kampányban, legalábbis amikor a Fidesz kormányoz, ami még egyszer nem feltétlenül negatív dolog. Most már kampányban vagyunk, és persze, hogy egy célcsoport a határon túli magyarság, majdnem 1 millió magyar állampolgárról beszélünk, többsége Erdélyben, egy más rendszer, tudjuk, hogy 90-95%-a az erdélyi magyaroknak Fidesz szimpatizáns és Orbánra szavaz, olyan megint nincsen semmilyen gond, de persze, hogy itt Erdélyben nehezebb meggyőzni a magyarokat, hogy regisztráljanak, elmenjenek szavazni, mert hogyha regisztrálnak és beküldik a postán, vagy elmennek szavazni, akkor biztos Orbán Viktorra szavaznak, ugyanis egy nagyon hatékony stratégiája van a Fidesznek, ami a nemzet újraegyesítését illeti, a kettős állampolgárság intézményétől kezdődően egészen a költségvetési támogatás, ami évről évre nőtt, aminek van pozitív fordaléka is, szociális támogatásoktól kezdődően, diáktámogatások, az iskolarendszer támogatása, Szapiencia, Partiumi Egyetem, ezek mind pozitívumok. Persze az a fontos, hogy az erdélyi magyarok szabadon és informáltan tudjanak dönteni ezeken a választásokon. Én személy szerint nem értek egyet, vagy legalábbis más véleményen vagyok, úgy gondolom, hogyha nem élek egy társadalomban, és nem ott fizetem az adóimat, és nem ott dolgozom, és nem ismerem a napi valóságokat már olyan szempontból, hogy engem is befolyásolnak, nem feltétlenül fel, hogy szavazzak, és befolyásoljam annak a közösségnek az életét, és nem járulok hozzá a közösség sejhez, de ez egy persze magánvélemény, ezzel sem azt akarom mondani, hogy az erdélyi magyarok ne regisztrálnak, és nem ennek el szavazni, sőt, éljenek a jogokkal.
Na már most érdekes dolog, és nagyon tiszta az önök fejtéses álláspontja, ezzel mind rendben van. Én viszont azt kérdezném meg öntől, hogy hogy lehet az, hogy két teljesen különböző ideológiai beállítottságú politikus, mint Orbán Viktor és Liviu Dragnea, nem is barátok, ha jól tudom, mégis ugyanazt a szlogent, szöveget fújják Soros Györgyel kapcsolatosan.
Hát most, hogyha viccesen fogalmaznék, akkor azt mondhatnám, hogy lehet ugyanazzal a tanácsadó céggel dolgoznak. De már nem a kommunikációs stratégiát illeti. A régióban vannak közös témák, és kifejlődnek közös ellenségképek, tehát ez nem egy újdonság, és úgy látjuk, hogy nem az számít, hogy milyen ideológiai vonalban vagy pártként, hanem az, hogy mire használod fel, vagy a gyakorlatban tükröződik-e az ideológia. Romániában is volt és van egy olyan vélemény, hogy a civil szféra befolyásolja a politikumot, hatalmakat döntött meg, vagy nyomást gyakorol a politikumra, vagy az igazságszolgáltatásra, és ez a civil szféra és a civil szervezetek külföldi hatásra teszik ezt, és külföldről vannak finanszírozva. Tehát ez mindig is volt, és mindig is létezik. Lehet, hogy van olyan civil szervezet, amelyik tényleg külföldről van finanszírozva, és van egy ilyen tevékenysége is, de én úgy gondolom, hogy itt társadalmi valóságok vannak, és realitások. Persze, hogy nem zárható ki teljesen a manipuláció ezen a téren, de egyszerűbb ezt az ellenségképet használni, mint hogy mélyebbre menni, és megoldást találni a valós gondokra.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelettel Szalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácselnöke. A beszélgetés első részében többször is hangsúlyt fektetett arra, hogy bár Magyarországon ott a migráns kérdés, illetve hát az ellenség kép a fő téma, illetve hát a rossz téma. Nálunk nem ennyire kiéleződött a bevándorlók elleni kampány, viszont itt Romániában ott vagyunk mi magyarok, akik viszont nagyon nagy ellenségnek számítanak idézőjelbe téve, és ezzel a tanács munkája keretében is szembesültek. Nos, lehet-e hasonlóságot látni, vagy párhuzamot vonni a magyarországi migráns kérdés és a romániai magyar kérdés között?
Véleményem szerint nem, és mindig elmagyarázom külföldön is, belföldön is, hogy mi nem vagyunk migránsok, mi itt őshonos kisebbség vagyunk. És ilyen szempontból mi hozzájárultunk ennek az országnak a felépítéséhez, és pozitívumként vagyunk jelen, egy történelmünk van, egy kultúránk, egy hagyomány, értékteremtő kisebbség vagyunk. Tehát ilyen szempontból nem lehet összehasonlítani a két kérdést, de ugyanakkor persze, amit észrevehetünk, hogy ameddig Magyarországon egy nemzeti és nemzetre épülő társadalmat hoznak létre, vagy legalábbis ezt promoválnak, addig mi Romániában a több színűséget nyomjuk előre, mert ugye bármi mind kisebbség, elmondtuk, és elmondjuk az elmúlt 27 évben számtalanszor, hogy az alkotmányban lévő kitétel, hogy egységes román nemzeti állam, hát nem felel meg a valóságnak, mármint a nemzeti része, olyan szempontból, hogy itt kisebbségek élnek, és több színű, és ezt el kell ismerni. Tehát valahogy ezek a tendenciák ütköznek. Mi itt, mint erdélyi magyarság, fontos nekünk a versenyképesség, fontos az, hogy a meglévő intézménykeretet hasznosan, vagy úgy használjuk ki, hogy minél versenyképesek legyünk. Ami aggasztó az, hogy a tannyelvi oktatásunk szintje gyengébb, mint a román nyelv oktatás szintje, és ez nem román nyelv kérdése, hanem más tantárgyakból is gyengében szerepelünk, olyan feltételek között, hogy létezik már az iskola rendszerünk, egyetemi szinten is többet kéne felmutatni. Ezek valós kérdések, és ilyen szempontból nem hasonlítanám össze a két helyzetet, tehát a migráns kérdést és a mi helyzetünket, mint kisebbség. Mi nagyon sokszor gyűlöletbeszéd célja vagyunk, de látjuk, hogy ez folyik, főleg, hogy most következik a centenárium. Ugyanakkor jogtiprásoknak vagyunk kitéve, gondolok itt a római katolikus gimnázium helyzet a Marosvásárhelyen, de van sok nagyon más, sajnos nagyon sok más eset is.
Épp erre gondoltam én is, az ellenségkép megformálása szempontjából kérdeztem, hogy van-e pár, lehet párhuzamot vonni.
Igen. A leghatékonyabb ellenségkép a román többség számára és a román politikum számára az a magyar közösség és Oroszország. Tehát ez a felmérésekben is román társadalomban az ellenségképet illeti, vagy a beszélyforrást illeti, ez a magyar közösség és az Oroszország mind beszélyforrás. Az, hogy ezt a kettőt össze is próbálják most kapcsolni, ugyebár Magyarország jó viszonya Oroszországgal, akkor úgy maximalizálják az ellenségképet. Igen, bennünket kihasználnak, mint ellenségképet, mint veszélyforrást elég gyakran. Ez jelen van. Láttuk, amikor a kormányválság volt, hogy egy gomnyomásra perceken belül fel tudták építeni a szélsőséges magyar ellenes kampányt politikai célokból.
Amúgy ez témája is a diszkrimináció ellenes tanácsnak, mert a feljelentések születtek ennek kapcsán.
Ez így van.
És mennyire van napirenden ennek az elbírálása, illetve azokhoz a feljelentésekhez, amelyek ilyen alapúak, a román kollégák a tanácsból hogy viszonyulnak?
Folyamatban vannak ezek ezen megkereséseknek az orvoslása. Egyes esetekben már meghallgatást is szerveztünk. Objektív megközelítése van a román kollégáknak. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek vitáink a kollégiumüléseken belül, de ez természetes, azért vagyunk 9-en, nem fogadjuk el az uszítást. Más esetekben is marasztaltunk el, legalábbis Báncsú esetében 2 vagy 3 bírságot szabtunk ki, bírságonként 5000 lej.
Ezeket ki is fizetik, vagy pedig bírósági eljárásokkal húzzák az időt?
Igen. De előbb-utóbb kifizetik, tehát van rengeteg van eset, amikor már, tehát amiben már a bírságot is kifizették. Tehát igen, téma, igen, tárgyaljuk, nem könnyű esetek. Van olyan feljelentésünk is, ahol a román közösséget éri gyűlöletbeszéd magyar részről, persze nem olyan sok, mint fordítva történik, de hát ezért a kollégium, hogy ezt helyesen tudjuk kezelni, és orvosolni. Akkor is, hogyha a magyar székely kislányt letámadják, s lehordják, mert nem beszéli rendesen román nyelvet a kórházban, ott is elmarasztaltuk, meg is nyertük a pert, és ki is fizették a bírságot, ha jól emlékszem. Tehát lehet, használnunk kell ezeket a törvény által biztosított lehetőségeket, hogy a jogainkat védjük és kikényszerítsük. Igen, tudom, hogy vannak olyan esetek, ahol ez nem mindig sikerül, vagy nem első nekiugrásra sikerül, de ezt az emberjogi munkát, kisebbségjogi munkát nekünk, mint közösségnek nagyon komolyan folytatnunk kell.
Amúgy magyar intézménynek vagy szervnek van titulálva bizonyos körökben az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács, bizonyára egyrészt azért, mert jobbára a magyar közösség részére jönnek a panaszok. Másrészt ugye már az is fontos dolog, hogy Halle István is a Diszkrimináció Ellenes Tanács tagja. Megerősítették most a közelmúltban, tehát két magyar ember van ott, és meg is próbálták akár törvényhozási szinten is az önök tevékenységét gátolni, sőt, addig elmenően, hogy fel akarták oszlatni bizonyos körök az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsot. Ilyen tekintetben nyugalom van-e pillanatnyilag az önök házatáján?
Egyelőre nyugalom van, persze vannak kényes ügyek a napirenden. Itt kihangsúlyoznám, hogy a törvénykeretet, az diszkrimináció ellenes tanácsot illeti, az esélyegyenlőséget, magát az intézményt és ennek a felépítését erőteljesen az RMDSZ kezdeményezte és támogatta. Az én kinevezésemet is 2002-ben az RMDSZ támogatta, 2005-ben támogatta az elnöki kinevezésemet, és minden, most már a harmadik mandátumot futom elnökként, minden esetben ez RMDSZ támogatás nélkül nem jöhetett volna létre. Az, hogy ez az intézmény ezért függetlenül működik, persze ez nem jelenti azt, hogy tökéletesek vagyunk, és nem jelenti azt, hogy felénk nem nincsenek bírálatok. Az RMDSZ-nek köszönhető, mert mindig kiállt az intézmény függetlensége mellett, még akkor is, hogyha voltak olyan döntéseink is, amik szankcionáltak RMDSZ tisztségviselőket, vagy éppen magyarokat is. Haller Istvánnak a jelenléte is RMDSZ támogatottságnak köszönhető. Ő a non-profit szférából jön, a Sásárhelyről, és egy komoly, nagyon jó szakember. Én úgy vélem, és azt is tűztem ki célul az intézmény szintjén, hogy mi ezt a függetlenségünket kell megtartsuk a jövőben is, akkor is, ha alul finanszírozott, akkor is, hogyha nincs elégséges emberünk, mint munkaerő, de ami a sérelmek orvoslását illeti, és a közszférában lévő szereplésünket, mármint állásfoglalásainkat emberjogi témában, ragaszkodtunk el az objektivitáshoz, függetlenséghez, másképpen ez nem működik.
Egyéb iránt, ha az RMDSZ hatatos támogatását említette, akkor miért volt szükség arra, hogy 2013-ban kilépjen a szövetségből?
Formálisan is szerettem volna biztosítani azt, hogy nem vagyok tagja ennek a szervezetnek, tehát hogy objektív vagyok, és objektíven tudok bírálni el megkereséseket. Nem volt egy ilyen törvényes kérés a tanácstagok fele. Többi kollégám pártag, István kivéve, így is sokan támadtak azért, hogy magyar vagyok, és persze nem tudnék elbírálni például RMDSZ által benyújtott megkereséseket. Ez egy formális lépés volt, amit megbeszéltem előzőleg az RMDSZ vezetőjével. Én, mint szakember, ennek a szervezetnek és a közösségnek az eredménye vagyok, tehát ők építettek ott tanultam, ők támogattak, jelenlegi támogatás nélkül sem tudnám elvállalni ezt a tisztséget, és nem tudnék dolgozni ezen a területen. Ennek ez az egyetlen magyarázata, én ehhez a közösséghez tartozom. Nem volt könnyű a döntés, mert nagyon ragaszkodom a közösséghez és a szervezethez, de formálisan is szerettem volna megfelelni ezeknek a kérdéseknek.
Köszönöm szépen az őszintességét, és amúgy az egész interjút, a kényes
köszönöm
témákról is. További jó munkát.
Minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink, a mai napra kész műsorban Asztalos Csabával, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökével beszélgettünk. A telefonvonal gyenge minőségéért, sercegéséért szíves elnézésüket kérem.